órakor a Bartók Rádióban.
Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
Érdekességekkel.
Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
Ismeretszerzéssel.
Új dolgokat megtanulni, megismerni.
És sok-sok kulturális értékkel.
Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Egy ős bemutató is szerepel a Városmajori Szabadtéri Színpad júliusi kínálatában.
Ez egy addikcióról szóló darab, és az is nagyszerű dolog, hogy az Udvaros Dorottya játssza az édesanyját, egyébként több szerepet is játszik. Egy nagyon izgalmas produkció, mert ez az egész addikció kérdése, ez sajnos nagyon aktuális.
A 10 éve megtalált 24 vaszari képet is kiállítják Balatonfüreden.
Tulajdonképpen Vasari teljes életművét átfogja az a 24 kép, mert különböző pályaszakaszából valók ezek a képek, tehát a hozzáválogatott raktári képekkel végigjárhatjuk Vasarinak az életpályáját, a korai időszaktól kezdve egészen a haláláig az utolsó képekig.
A több száz kép, grafika és fotó mellett különleges tárgyak is szerepelnek a Diszeli Látványtár új kiállításán.
Amelyek igazi ritkaságként tekinthetők, az két fürdőkád. Az egyiknek a használati utasítását is módunk volt mellékelni, és ezt a kádat, ami összecsukható fürdőkád, hangsúlyozom, ilyennel nem igen lehet találkozni. Ez magyar világszabadalomként hirdette a korabeli propaganda.
A Súgójuk mai adásában beszámolunk még a Zsámbéki Nyári Színház programjairól, a Műcsarnokban megnyílt Hemző Károly kiállításról és a 100 éve született Nagy Ernő Egri emlék kiállításáról is. Köszönti Önöket a szerkesztő Madarás Zsolt, ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Idén is nagyon gazdag program kínálattal várja a színház szerelmeseit a Városmajori Szabadtéri Színpad. A művészeti vezető Perem Artoni Krisztina, akit sok szeretettel köszöntök most itt a stúdióban, egy próbáról érkezett, lesz egy ős bemutatójuk. Ezen a hétvégén, pénteken és szombaton láthatják a Loop Társulat Emberek, Helyek és Dolgok című darabját. Ez ugye egy nagyon híres világszerte bemutatott, 2015-ben Londonban a National Theatre-ben mutatták be először, és aztán világkörüli sikereket ért el, most érkezett el Budapestre. Gondolom ez az egyik legjobban várt előadás, most hétfőn beszélgetünk, és már nem kapható, pedig ebből dupla előadás is van. Jegy.
Igen, ez így van, tehát nekünk kötelességünk minden évben csinálni egy vagy saját produkciót, vagy koprodukciót. Csináltunk egyébként pont a Horváth Janival pár éve egy saját produkciót, amit ő írt, és Nyári Krisztián. A Janival mi egy régi kapcsolatot ápolunk, aki ugye egyik vezetője a Lupénak, a Horváth János Antal, ezt is ő rendezi, ezt a darabot. Nekik szükségük volt egy kicsit kimozdulni abból a kisebb térből, a Marcibányi térből. Fontos volt, hogy olyan darabnak találjanak helyet, ahol azt hiszem 8 szereplő van, és nem csak a kisebb lélekszámú darabok, amiket a Marcibányi játszanak. Úgyhogy nagyon örült, amikor én felhoztam ezt a lehetőséget, hogy dolgozzunk idén együtt. Ennek a darabnak egyik lényeges dolga, hogy a Lovas Rozi kicsit pihent, és ezzel az új bemutatóval, nem pihent, mert játszott játszott, csak nem volt új darabba benne, ezzel tér vissza tulajdonképpen. Ez egy nem annyira vidám, bár a Jani ígéri, hogy ez nem lesz, mégsem a szomorúság fogja uralni a színpadot. Ez egy addikcióról szóló darab, és az is nagyszerű dolog, hogy az Udvaros Dorottya játsza az édesanyját, egyébként több szerepet is játszik. Egy nagyon izgalmas produkció, mert ez az egész addikció kérdése, ez sajnos nagyon aktuális. Már szinte addiktívak vagyunk az addiktív témákra egyébként is, színpadon is és könyvekben is.
Ez egy függőségekkel küzdő fiatal színésznő,
így
és
van.
Az ő felépülése, hiszen az ő terapeutáját is Udvaros Dorottya így alakítja
van.
Majd.
Úgyhogy én még nem láttam egybe, egyelőre a meleggel küzdünk, és részpróbák vannak, azt hiszem, hogy majd este fog lemenni először egybe, nagyon izgulok, hogy milyen lesz, mert ugye mi csak nézünk a partvonalról, mint koprodukció társak, és nagyon-nagyon izgulunk, de hát most kétszer is lemegy, és majd valószínű, hogy meg lesz nyitva egy harmadik előadás is.
Ugye ez egy ősbemutató, de rengeteg olyan darabot láthatnak, amik különböző színházakban az évadban is futottak. Azt talán mindenki tudja önről, hogy a Magyarországon talán a legtöbbet színházba járó színésznőről van szó, hiszen szinte az összes darabot látja, nagyon-nagyon nehéz lehet azért ebből válogatni.
Hát igen, tulajdonképpen nekem nincsen hétvégém se, nyaram se, telem se, csak az a 28 nap szabadságom van, de ezt én mérem magamra, mert nem kényszerít erre senki. Önjáró ember vagyok, nem kell rám parancsolni, hogy végezzem a munkámat, hanem inkább túlteljesítem. Tehát hétvégén is mindig megyek, sokszor két előadást is nézek naponta. Tehát tényleg, amikor azt mondják, 300 előadást biztos látok egy évben, határon innen, határon túl.
És akkor ebből kell kiválasztani ezt a szűkített mezőnyt, amit majd láthatnak a nézők. Hát gondolom azt is figyelembe kell venni, hogy néha kisebb színházakba megy el, itt viszont azért ez egy nagy színpad. Tehát közönségbarát, nyárbarát produkciókat, könnyebb darabok is szerepet kapnak ebben a fesztiválon. Neil Simon Plegykafész. Neil Simon neve azt hiszem egy húzó név, ez a Veres egy színház előadásában egy bogózat majd vasárnap.
Igen, és a Nagy Sanyi játsza főszerepet, nagyon vicces darab, és a Veres egyházától mindig igyekszem valamit hívni minden évbe, mert minőségi előadásokat csinálnak, és ők is szabadtér, úgyhogy ez nagyon klassz kis előadás, mert annyira jó felhőtlenül nevetni, tényleg nincs is annál jobb szerintem, és a legnehezebb műfa is.
És ugye van benne egy krimi szál is, és amit kapcsolódhatunk már Agatha Christiehez, az Éjfél Tájt című darabot is műsorra tűzik majd július 20-án hétfőn. Agatha Christie ugye ezt át is írta, ezt a darabját a második világháború után.
Hát ez csodálatos, ez egy nagyszerű előadás, szintén Rohonyi Barna, Egri Márti főszereplésével, nagyszerű nyári szórakozás szintén.
Azok az előadások, amikből dupláznak, azt gondolom, az már kiderült, hogy az eredeti színházban is nagyon nagy sikerrel ment. Talán a világon a legsikeresebb Magyarországon volt a Csengetett Milord című angol sorozat. Az Orlai produkció készített ebből előadást, hát csak két név, Lady Lavender szerepében Molnár Piroskát,
igen.
És ugye a Meldrum ház fejébb George Meldrumot pedig Jabronka József alakítja.
Igen, igen, hát ez szerintem egy nagyon jól sikerült produkció. Imádják a nézők. Magyarországon egy elképesztő sikerű darab. Ugye eljöttek a bemutatóra a szerzők is, és ők is el voltak ájulva attól, hogy micsoda szeretet veszik körül ezt a darabot.
Egy másik érdekes előadás majd július 24-én pénteken lesz. Két kortárs szerző írt egy-egy-egy felvonásos darabot, tulajdonképpen a generációk közti ellentétek vagy kibékíthetésről szól. Keresztes Tamás itt a rendező, hát őt már megszokhattuk, hogy az utóbbi időben egyre többet rendez, például az Ivánka bácsit, ugye a Ványa bácsi kicsit átalakítva Budaörsön, az is egy remek előadás.
Igen, hát Keresztes Tamás az egy garancia a minőségre, a művészi igényességre, a finomságra, az árnyaltságra. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem minden rendezést. És itt nem volt olyan, amit ne szerettem volna. Ez egy érdekes kísérlet volt, az Átriumban mutatták be, és az írókat azt kérték, hogy az egyik felvonást Németh Gábor írja, a másikat a Bíró Zsombor Aurél. Szintén egy ilyen családi, abúzív történet, de nagyon-nagyon vicces. Mucsi Zolival a főszerepbe, hát annél jobb hívószó nem is kell, és a fiatal olasz Renato, aki szerintem korosztályának egyik legtehetségesebb, nem csak színésze, hanem alkotója, és Kádár Kinga játsszák, hát én nagyon-nagyon sokat nevettem, amikor megnéztem, és szerintem ezt mindenki nagyon fogja élvezni, ha eljön.
A gyerekekre is gondoltak, hiszen például júliusban is lesz két gyerekprogram, és azt mondta, hogy az egyik a Szívecsücske.
Augusztusban lesz a másik, az mindig a Halászjutka. Ez pedig egy címdarab, ami egy bábos darab, igényesen előállított darab. A Presser Gábor írta originálisan a zenéjét, Csetényi Anikó Presser Gábor, a Piros Esernyő. Ez számomra azért volt fontos, szinte misszió, hogy meg legyen hívva, mert nem merem mondani, de úgy tudom, hogy 40 színész mondott föl egy ponton a Kolibri Színházba, és ők összeálltak. Ez egy elég nagy létszámú dolog, és csodálatos bábokkal, csodálatos színjátékkal, ez a bábszínház, ez egy teljesen külön világ, és majdnem azt mondom, hogy a legprogresszívebben fejlődő művészeti ág Magyarországon a véleményem szerint. Jobban kéne, hogy az emberek tudják, ismerjék, hogy ez micsoda egy gazdag világ július 16-án, úgyhogy remélem, hogy jönnek és élvezni fogják, mert nagyszerű előadás, nagyon igényes.
És lesznek stand-up műsorok, beszélgetések is, például kiemelhetjük, hogy Kepes Andrásnak megjelent az új könyve, és vele is lesz egy beszélgetés a színpadon.
Kepes Andrásnak az Igazad van című könyvéről van szó, ami egy nagyon-nagyon olvasmányos, nagyon izgalmas témát vett fel, hogy mitől különültünk így el a világba. Nem akar választ adni ő, hanem inkább egy kérdésfeltevés, elgondolkoztat, hogy magunkba kell nézni, hogyha olvasuk a könyvet, de ugye az András egy fantasztikus előadó és egy fantasztikus gondolkodó számomra. Imádom, ahogy két lábbal áll a földön, ahogy máshogy néz rá a dolgokra, és vele fog beszélgetni Krisnik Petra. Ő is egy csodálatos fiatal színésznő, akinek van egy podcastje is, és méretetlenül művelt és izgalmas gondolkodó, és ő egyébként ezen az estén fog utoljára föllépni Magyarországon, amennyire tudom, mert elköltözik. Úgyhogy nekem ezért is egy ilyen érdekes este lesz. De az András hallgatni az maga egy szabad egyetem, úgyhogy oda is nagyon várjuk a nézőket.
A Városmajori Szabadtéri Színpad programjairól Pere Martoni Krisztina művészeti vezetőt hallották. Idén elindították a Kultúra Mindenkié elnevezésű kezdeményezést, amelynek célja, hogy a színházi élmény azokhoz is eljusson, akik számára ez anyagi vagy szociális okokból ritkán hozzáférhető. A program keretében a színház 11 saját szervezésű előadására biztosít ingyenes belépést összesen 350 rászorulónak. Egy hete nyitotta meg kapuit a Zsámbéki Nyári Színház, amelynek előadásai a Zicsi kastély árnyas udvarán, illetve egy alkalommal a Rom templomban várják a közönséget egészen szeptember közepéig. Összesen 18 produkciót láthat a közönség a legkiválóbb hazai művészek részvételével. Idén külön hangsúlyt helyeztek a gyermekeknek szóló programokra. Palkovics Máriát, a színház szervezőjét, Veres Emese Gyöngyvér kérdezte.
Már elindult a Zsámbéki Színházi Fesztivál, hiszen már az elmúlt héten volt egy előadásuk. Az idén volt-e egyfajta koncepció, ami mentén felépítették ezt a fesztivált, amely két helyszínen is látható majd Zsámbékon?
Igazából minden évben ugyanaz a koncepció, hogy a Zsámbéki Nyári Színház színpadán egyszerre legyen jelen a zene, az irodalom és a színház, és minden évben ezt próbáljuk szem előtt tartani, hogy igyekezzünk olyan előadásokat elhozni, amik egyrésztről populárisabbak is akár, de olyat is, amelyik az irodalom, az elgondolkodtató előadások felé viszi el a közönséget. Úgyhogy változni nem változott az alapkitűzésünk az indulás óta, inkább az, hogy ezeket próbáljuk erősíteni, hogy a zene, az irodalom és a színház egyszerre legyen jelen.
Ami mégiscsak egyfajta változás talán, hogy sokkal több mindent kínálnak az idén a gyerekeknek, azaz a családoknak, tehát korábban is volt egy-egy előadás, de most célzottan próbálják a családokat megszólítani.
Így van, igen, ennek nagyon örülünk. Ez amúgy minden évben terv volt, nem mindig sikerült úgy, ahogy szerettük volna, de idén négy olyan előadással is várjuk a családokat, amiről azt gondoljuk, hogy népszerűek lesznek. Július 12-én Bartos Erika, Bogyó és Babóca előadása, utazás Államországba, aztán utána szintén júliusban ugye Kipkop és Tiptop története, ami nem csupán a gyerekeknek, hanem még a szüleiknek, meg talán még már a fiatalabb nagyszülőknek is ismerős lehet. Aztán ott van Pöttyös Padni és Kockás Peti, róluk is szintén elmondható, hogy nem csak a gyerekek kedvenc mesehősei, hanem talán a szülők is, és hát Süsűről, a Sárkányról pedig ne is beszéljünk, hiszen generációk nőttek föl rajta. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez mindegyik olyan előadás, ami kiváló szórakozást biztosít majd az egész családnak, és arra is figyeltünk, hogy még az egyéb előadásaink az esti órákban 20-30-as, 20 órás kezdettel indulnak, ezeket az előadásokat délelőtre tettük, tehát az egészen picikkel is el lehet jönni, utána bőven lesz még idő ebédelni, meg lefektetni őket.
Nagy a műfaji gazdagság is, hiszen van zenés irodalmi pódiumest is a klasszikus színdarab mellett, van operett is, van stand-up, tavaly emlékeztünk Nagy Lászlóra, Nagy László Szécsi Margit est is lesz, de a színházi fesztivál keretén belül lesz még egy külön minifesztivál is.
Igen, itt a koncert és az irodalom, ahogy így említettem az elején, itt valóban egyszerre fog megjelenni, hiszen július 19-én lesz ez a minifesztivál, amit említett, melyen Vecsei H. Miklós és a Cube csapata látogat ismét Zsámbékre, ugye ők visszatérő vendégeink, és mindig nagy szeretettel fogadjuk őket mi is, és hál' Istennek a közönség is. Ezúttal Csóri Sándor, Pilinszki János és Radnóti Miklós életművét idézik meg, és a Szarvassá változott fiú történetét ismerheti meg a közönség, de őket megelőzi ugye az egyik nagyon népszerű zenei formáció, a Platon Karatajev duó koncertje. Igen, valóban összművészeti este lesz. Itt tényleg jelen lesz minden, amire mi törekedtünk, úgyhogy remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog. Minden évben nagyon örülünk, hogy nem csak a közönségünk visszatérő, hanem vannak olyan művészek is, akik rendszeresen évről évre ellátogatnak a Zsámbéki Nyári Színház színpadára. Ez így lesz idén is, mert itt lesz például Lackfi János, a Három nő egyeset című új tragikomédiájával, amelynek a főszereplői Sajgál Erika, Kovács Vanda, Moleskó Orsolya és Őze Áron. Szintén visszatérő vendégünk Kollár Klemenc László, aki ezúttal László Zsolt színművésszel áll majd a színpadra. Hát ő még nem volt nálunk, úgyhogy szeretettel várjuk őt is. Ez a Szív Hasad című zenés-irodalmi pódiumes lesz július 12-én, és akiről már beszéltünk, és amúgy nagyon sok mindenben a művészeti tanácsadója a Zsámbéki Nyári Színháznak, ő Vecsei H. Miklós, aki szintén minden évben több előadáson is szereplőként vagy rendezőként részt vesz. Ilyen lesz például a Kártyajáték, ahol Beck Zoltánnal láthatjuk, vagy ugye a már említett Nagy László Szécsi Margitest, ahol rendezőként is debutál, vagy pedig a szeptember 13-ai záró esemény, a Hortus Conclusus.
Tehát szeptember 13-áig, akit érdekel ez a műfaj, megtalálja a programot önöknél. Ugye a Romtemplomban és az Icsi Kastélyban lesznek ezek a programok, és egy-egy esőnapot is beiktattak, de hát ahogy most az időjárás kinéz, valószínűleg minden az eredetileg meghirdetett dátumon lesz.
Igen, igen, bár azért ugyan eső napot is beiktattunk, de rögtön az elején a hőség miatt maradt el pont a második előadásunk, a Kalamazu, amit július 7-én fogunk műsorra tűzni, mert ugye éppen ezen a 29-i napon akkora hőség volt, hogy azt mondták a színészek, Hernádi Judit és Kern András, hogy ők azt gondolják, hogy ezt jobb lenne elhalasztani egy másik időpontra, úgyhogy aki a Kalamúzot szeretné megnézni, és nem akar lemaradni róla, akkor július 7-én megteheti majd.
A Zsámbéki Nyári Színház produkcióiról további részleteket találnak a zsambekinfo.hu oldalon. Nagyszabású vaszari kiállítás nyílik szombaton a Vaszari Villában, Balatonfüreden. Gergely Marian kurátort köszöntöm most a telefonvonalban, Balatonfüreden értük el, hiszen az utolsó simításokat végzik a kiállításon. 50 képet hoznak el a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből, és láthatja a nagy közönség Balatonfüreden. Azért sokaknak ismerős lehet majd ez, hiszen ha jól tudom, akkor az a 24 kép is kiállításra kerül most, amelyet már néhány évvel ezelőtt a Nemzeti Galériában is láthattak a nézők, hiszen ezek a festmények, ezek úgymond lappangtak a múzeum raktárában, és két vászon tekercsben találtak meg 20-20 új vaszari festményt.
Igen, valóban ennek a kiállításnak az a szenzációja, és tulajdonképpen azért is hoztuk le ide a Vaszari Villába, hogy egy nagyobb közönség is megismerhesse meg. Egyáltalán a Vaszari Villa annyira kötődik a Vaszari családhoz, Vaszari Koloshoz, hogy ez szinte természetes, hogy időnként egy-egy időszaki vaszari kiállítás itt bemutatkozik, és ez adta az aktualitását, hogy ez a 24 korábban ismeretlen kép, ami a raktárrendezés közben tulajdonképpen mint egy krimi előkerült a legnagyobb örömünkre. Ezt most be tudjuk itt is mutatni Balatonfüreden. Tulajdonképpen a Vaszari teljes életművét átfogja az a 24 kép, mert különböző pályaszakaszából valók ezek a képek, tehát a hozzáválogatott raktári képekkel végigjárhatjuk tulajdonképpen Vaszarinak az életpályáját, a korai időszaktól kezdve egészen a haláláig, az utolsó képekig.
Egy kurátornak gondolom az különösen izgalmas dolog lehetett már akkor is 2016-ban, amikor erő kerültek ezek a képek, hogy Vaszarinak hihetetlenül gazdag az életműve, és hogy még találunk ilyen fantasztikus képeket, amik ugye valóban az impresszionista korszakától a Dunakorzó képeken át egészen a tengerparti színes tájképeiig terjednek.
Igen, ez egy fantasztikus élmény volt mindannyiunk számára, és tulajdonképpen azóta se sikerült megfejteni azt a rejtélyt, hogy ezek a vaszari műtermében feltekert képek miért lettek így külön csoportosítva részéről, mert ezek némelyik teljesen befejezett fantasztikus alkotások, vannak tanulmányjellegi művek is köztük, de különböző korszakokból, tehát még azt se fejthettük meg, hogy esetleg ez egy kiállítási anyag lett volna, amit ő félretett, és az így egy kupacban megmaradt. Tehát erre még azért választ kell találnunk, hogy ezek a képek miért voltak így föltekerve, csoportosítva az ő műtermében. De hát a hagyatékkal bekerült ez a két tekercs, ez olyan szenzációt jelentett számunkra, hogy fantasztikus, mert gyönyörű képekkel gazdagította a vaszari gyűjteményünket.
Ami egyébként is nagyon gazdag, hiszen a vaszari hagyaték gondozása és annak bemutatása az mindig is egy kiemelt feladata volt a Nemzeti Galériának. Talán 2022-23-ban volt ez a kiállítás. Már akkor arra Igen. gondoltam, hogy hát ezeket a képeket szinte folyamatosan látnunk kellene. Tehát ugye, hogy véget ért a tárlat, és akkor azért ezeknek a többsége ismét a raktárba került.
Valóban igen, mert a Nemzeti Galériában a kiállítási tereink azért korlátozott lehetőségeket adnak az állandó kiállításon, hogy mindent be tudjunk mutatni, ami a gyűjteményünkben van. De azért szoktuk cserélgetni az állandó kiállítási anyagot is különböző tematikák mentén, tehát azért van rá mód, hogyha nincs is időszaki kiállítás, akkor ezek a képek bemutatásra kerüljenek, de valóban ez egy jó alkalom most Balatonfüreden, hogy ismét a nagy közönség elé tárjuk ezeket az új felfedezéseket.
Ugye a nagybátyja Vaszary Kolos bíboros esztergomi érsek pannonhalmi főapát építette nyaralóként 1892-ben ezt az épületet, és tulajdonképpen egy jó 20 évig ez a társadalmi politikai élet központja volt. Azt is tudjuk, hogy Vaszary János is járt fiatalon ebben a villában, de csak nekem nem dereng, vagy azért Vaszaryt nem mondhatjuk a Balaton festőjének?
Nem igazán, bár itt a kiállításon is lesz egy festménye, ami a Balatonhoz kötődik, tehát egy-két festményét ismerjük, de nem jellemzően. Tehát ahogy Egri Józsefre mondjuk, hogy ő a Balaton festője volt, Vaszaryra ez nem mondható el, inkább a tengerpart festőjeként ismerjük, ha már valamilyen vízzel kapcsoljuk össze. De nagyon jó kapcsolatot ápolt a nagybátyjával, aki nagyon sokat segítette őt. Egyébként magáról a nagybátyjáról a korai éveiben több portrét is festett, amit a műcsarnokba is bemutatott, tehát nagyon szép portré festményei vannak a nagybátyjáról. Együtt utaztak fiatal művészként a nagybátyjával Itáliába, Spanyolországba, Franciaországba, és pártolta őt a nagybátyja abban, hogy a művészete kiteljesedhessen.
Ezt a 24-2016-ban előkerült képet tehát láthatják a Balatonfüredi látogatók, de még 26 másik alkotást is beválogattak. Ott mi volt a fő szempont?
Tematikus egységenként mutatjuk be a kiállítást, egy kronológiai rendben az életpályát követve, tehát a korai képeitől kezdve a impressionisztikus képeiig, a klasszikus kubista jellegű képeiig, a háború időszakában készült képeivel, fekete alapos képei, és hát utána a legismertebb, tehát tengerparti képei, a párizsi nőket bemutató képei, illetve a tatai villában készült virágcsendéletek, parkjelenetek, tehát mindaz a tematikai egység, ami a Vaszary életpályára jellemző, az egy-egy ilyen téregységként megjelenik a kiállításon is.
Ez a kiállítás több hónapon keresztül nyitva lesz Balatonfüreden a Vaszary villában, tehát nem csak a nyári strandolás mellett lehet ezt megtekinteni, hanem ha jól tudom, egészen január elejéig láthatják majd a nézők.
Igen, ez volt a Vaszary villa kérése is a kiállítással kapcsolatban, hogy ne csak a nyári szezonban, amikor a nyaraló közönség látogathassa, hanem ősszel is, meg egy kicsit rosszabb időben is, amikor főleg kirándulnak a turisták, vagy akik a Balaton szerelmesei, azoknak legyen olyan kulturális élményük is, ami a Vaszary villához kötődik.
És ha jól tudom, akkor a távlati tervek között szerepel, hogy a Vaszary család életét bemutató tárlat is majd helyet kap a Vaszary villában.
Igen, a Vaszary villának van egy másik szárnya is, ahol szintén időszaki kiállítások szoktak szerepelni, de azok inkább kortárs és modern anyagot szoktak bemutatni. De most egy olyan terv született, hogy a Vaszary villához kapcsolódjon egy olyan állandó kiállítás, amely nem csak a Vaszary János festőhöz, hanem a Vaszary családhoz kötődik, hisz Vaszary Kolost már említettük, de van Vaszary Piroska, Vaszary Gábor, egy másik Vaszary János, írók, színházrendezők, színészek és egyéb művészek, akik tulajdonképpen ismertek a magyar közönség előtt. Tehát egy olyan összefüggő, érdekes kiállítást terveznek, ahol ezeknek a tárgyi anyaga, dokumentációs anyaga megjelenik, és annak is lesz egy kis képzőművészeti összeállítása.
Viszont ez a mostani kiállítás gondolom nagyon népszerű lesz, hiszen Vaszary neve azt hiszem, hogy hívó szó a képzőművészet iránt érdeklődők számára, hiszen nemrég például egy nagyszabású Budapest tematikájú kiállítás nyílt a Kizelbach galériában, és ott is nagyon sokan nézik a Vaszary képeket egy külön teremben.
Igen, hát Vaszarynak egyik kedvenc témája volt a Dunakorzó, és az a dunaparti panoráma, ami mind a mai napig csodálattal tölt el mindenkit, nem csak minket, budapestieket, hanem a Budapestre látogatókat is. Tehát nyilván a Budapestet bemutató kiállításnak egyik szenzációja tud lenni, hogyha Vaszarytól ezek a nagyon kifejező és nagyon színes, szép dunakorzó képek megjelennek.
Gergely Marian kurátort hallották. A Vaszari az ismeretlen ismerős című kiállítás szombattól január 3-áig látható a balatonfüredi Vaszari villában. Újabb találkozások. Ez a címe annak a tárlatnak, amely a műcsarnokban látható. Ez egyrészt Hemző Károly 50 évvel ezelőtti tárlatának címére utal, másrészt a generációk közötti újabb találkozásokra is, hiszen Hemző Károly számos generációra hatott. A kiállításon a 2013-ban alapított Hemző Károly díj nyerteseinek képei is láthatók. Szarka Klára kurátorral Veres Emese Gyöngyvér beszélgetett.
Még előzetesen megnéztem Hemző Károlynak az életrajzát, és gondolkoztam, hogy vajon miért kerül ő most a figyelem középpontjába, hiszen nincs kerek évforduló. De igenis, 50 éve volt az első kiállítása a műcsarnokban, ez adta az apropót, és így épül fel aztán a tárlat. Hogyan válogatott?
Nagyon nehezen, mert hogy a bőség zavarával küzdöttünk, ahogy ez általában előfordul Hemző Károly esetében, mert hogy felelősségem teljes tudatában kijelenthetem, hogy nem csak eszméletlenül sokat dolgozott, és több százezeres nagyságrendű a hagyatéka, hanem hihetetlenül jók ezek a képek. Tehát mondhatnám inkább megfordítva, hogy alig van nem jó képe, nem érdekes képe, nem fontos képe. De itt ebben az esetben, amikor valóban ez az 50 év volt az apropó, ehhez próbáltam részben a dokumentációt, ami megmaradt, ami hihetetlenül izgalmas, ami a saját készülődése a kiállításra, és az eltervezése annak a nagyon nem szokványos 76-os kiállításnak, illetve a tőle megmaradt vintás képeknek az ezt erősítő, az ő személyiséget egyre színesebben és teljesebben megmutató válogatást próbáltam, ugye három teremből áll a kiállítás, ebben az első teremben megidézni.
Mi volt a szokatlan abban a korban, hogy kiemelte?
Hogyha csak formailag nézzük, akkor például a képek mérete. 30x40-es volt az átlagos kiállítási kópia, szépen bekeretezve, fölakasztva a falra, és itt több méteres képek voltak, ez az egyik dolog. A másik, hogy nem egyszerűen képek voltak kitéve, hanem a kiállítás egésze egy egységes egészként ki volt gondolva. Ez ma már azt mondhatom, hogy evidencia, de ez 76-ban egyáltalán nem volt az. A harmadik pedig, ami a leginkább határokat feszegető volt, hogy nem pusztán a saját képeit és annak a jelentését eredetiben próbálta megmutatni, hanem újraértelmezte ezeket, képösszállításokat, tablókat készített belőlük. A tablók, hogy egyre jobbak és egyre kifejezők legyenek, ennek érdekében a saját képeit a tradicionális fotószemléletben elfogadhatatlan módon megváltoztatta. Nagyon megvágta, megfordította, nem oldalhelyesen állította ki, mert hogy úgy gondolta, hogy ott abban a képegészben sokkal jobban működik. Úgyhogy azt hiszem, hogy előtte biztos nem, de hogy utána is nagyon sokáig ilyen szemléletű kiállítás nem volt Magyarországon.
Tudjuk azt róla, hogy hányfajta tematikában alkotott, kiemelkedőt, mi mindent honosított meg, és talán az a nagyon jó ebben az első teremben, hogy nem próbálta meg tényleg így az adott tematikákat valahogy nagyon nyilvánvalóvá tenni, nagyon leszűkíteni, hanem minden egymásba és egymásra hat.
Így van, mert hogy ezt ő le is írta, meg nyilatkozta is annak idején, és azt hiszem, hogy ez a kiállítás, és remélem ezzel a teremmel megidézzük, hogy ez persze szólt az ő találkozásairól, ami a címe volt ennek a kiállításnak, de hogy ő írta a katalógusban, hogy a végső cél találkozás önmagammal. Tehát, hogy átlépett egy olyan határon a fotográfiát illetően, amin addig eszébe se jutott senkinek átlépni, hogy egy másfajta értelme is lehet a képnek azon túl, amit ábrázol.
Tehát nem csak dokumentarista fotó lehet, tehát nem csak riportfotó, hiszen ugye ő a sportból indult, látjuk az első tudósításait, de aztán ott vannak a híres étel és állatfotói.
Így van, állatfotók, zsánerképek, tájképek, portrék, mindent csinált. Aktot is csinált, azt nem nagyon állította ki. Egyébként azon kívül a fotográfia minden műfaja érdekelte, és tényleg mondták a kortársak is róla, úgy fényképezett, hogy más levegőt vesz. Tehát valószínűleg ezért is csinálhatta meg ezt a 76-os kiállítást. Tehát, hogy az ő számára a fotografálás nem valamiféle a lelkén és a testén kívülálló dolog, amire használja a lelkét és a testét, hanem az volt ő maga.
Ahogy ön mondta itt, hogyha lejött az emeletről, akkor is hozta magával a fényképezőgépet, hogy nehogy valamit esetleg a földszinten elszalasszon.
Így van, és lehet, hogy amit ő a földszinten meglátott, az egyáltalán nem abban az elsődleges értelemben kapja majd meg a jelentését, mint ahogy ott szék a teraszon, otthon csinálta a teraszukon. És aztán lett belőle egy sorozat, aminek az időskori fájdalommal és sötétebb gondolatokkal való rezonanciája a lényege.
Aztán látjuk Hemző Károlyt különböző fotókon, megjelenik ő maga is, ahol éppen alkot, tárgyal, ahol későbbi feleségével, Lajos Marival együtt van. Tehát tulajdonképpen nem csak az ő munkásságáról, hanem róla is szól, és hogyha tovább jövünk a másik két terembe, akkor a hatásáról is, és az utóéletéről.
Így van, mert hát igen, ahogy mondtam, hogy ő egy a fotográfiával, és ez tudatosan és nem tudatosan is hatott a korábban is, és azóta is. Tehát, hogy nagyon érdekes nekem, ugye az özvegy alapított egy díjat, aminek a gondozására egy alapítványt létesített, annak vagyok én a titkára nagy örömmel, és kurátorai Kornis Péter, Bánkuti András és Bácsi Róbert László, és fiatal fotográfusoknak írunk ki pályázatot minden évben, most már 2014 óta, és nagyon érdekes beszélgetni azokkal, akik finalisták vagy díjazottak lettek ezen a pályázat sorozaton, hogy mennyire rezonálnak, mennyire értik meg, érzik Károlynak a gondolkodásmódját, az alkotói módszereit és az életművét, mennyire egyedien és ugyanakkor nagyon közelien, kvázi családiasan képesek értékelni.
Ejtsünk néhány szót még a díj kurátorairól is, akik szintén bemutatkoznak, és ami ott nagyon jó, és aztán ugye átvezet a finalisták termébe, hogy a különböző generációk szemlélete és a technika fejlődése mutatkozik meg általuk, hiszen ugye Kornis Péter Hemző Károlynak a kortársa volt, Bánkuti András aztán a tanítványa, és jön a legifjabb kurátortag ilyen szempontból.
Így van, hát Kornis Péter jövőre 90 éves lesz, és tényleg ez egy nagyon-nagyon közeli barátság volt, és ilyen fegyverbarátság is volt, mint fotográfusok egymás között, de ennél még jó szorosabb. Tehát az nyilvánvaló volt, hogy amikor ezt az alapítványt megcsináljuk, akkor Péternek benne kell lennie, és meghatározó szerepének kell lennie. Ugyanúgy a 70-esek nemzedékét képviseli most már Bánkuti András, aki tényleg azon kevesek egyike volt, aki beosztottja le gyakornokként Karcsinál kezdett, és tényleg nagyon sokat tanult tőle. Van 4 videó a kiállító térben, erről beszél Bánkuti András, és Lajos Mari is megszólal, Kornis Péter is, és Bácsi Róbert László is. Bácsi Robert László 50-es, akinek már egy egészen más szemléletű és stílusú sorozata van itt, és bizonyos szempontból átkapcsol ide az utolsó terembe, ahol az eddigi díjazottaknak, kivéve Mór Zsófi, aki a megnyitó előtt egy héttel kapta meg a díjat, ő még finalistaként szerepel, de hogy a 12 díjazottnak egy-egy anyagából látható itt egy válogatás.
Tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amit általában nem szoktak szeretni a kurátorok. Van-e önnek kedvenc képe?
A Cartierből próbálok választani, mert a kortársaképből tényleg nagyon sokat tudnék, nem mint hogyha a Hemzőjéből nem tudnék nagyon sokat, de nem csak műfajban, hanem stílusban, érzületben, megoldásban is mennyire sokféle volt Károlynak a munkássága. Nekem pillanatnyilag az egyik kedvencem a Vasas képző művészköre című. Enyhén szólva ironikus képe az idős amatőr festőkről, akik egy aktot álló fiatal hölgyet stírölik azzal a feljogosítással, hogy ők igazából csak festészetet tanulnak. Tehát, hogy annyira bájos az a kép. Benne van Károly éles látással, de ugyanakkor a nem ítélkező, csak konstatáló iróniája. Így állt a világhoz. Ez szerintem tanulandó.
Szarka Klára kurátort hallották. Az Újabb Találkozások című kiállítás szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban. Vízvillany címmel nyílt a napokban időszaki kiállítás Diszelben a Látványtárban. A Látványtár művészeti vezetőjét és a kiállítás rendezőjét, Vörösvári Ákost köszöntöm most a vonalban. Megszokhatták, akik a Balaton felvidéken nyaralnak, hogy minden évben előrukkolnak egy tematikus kiállítással. Meglehetősen érdekes az idei kiállítás címe, Vízvillany, így egybeírva. Ezt a címet az inspirálta, hogy a Látványtár egyik épületének felújításakor a régi villany- és vízvezetékek bukkantak elő.
Igen, valóban. Ez indította el a kiállítás gondolatát. Sokkal közvetlenebb kiváltó oka is lehetett volna ennek a kiállításnak, de ez nekem is csak később jutott eszembe, mert hogy ez a vízi malom, az egykori Stankovics malom, ami most a Látványtár kiállítóháza, az nem csak őrölt annak idején, hanem elektromosságot is termelt a víz erejével. Az az érdekessége többek között ennek, hogy előbb volt Diszelben ilyen módon villamosság vagy villanyvilágítás, mint Tapolcán.
És ugye ez a malom, ez sajnos elég hányatatott sorsra jutott a II. Világháború után, és aztán 1990-es években kezdődött meg a felújítás, és ugye mondtuk, hogy az egyik épület felújításakor bukkantak elő ezek a vezetékek, hiszen itt a főépület mellett kisebb épületek is találhatók, amik szintén renoválásra kerültek, és most a főépületben látható ez a nagyszabású kiállítás, rengeteg tárgy van, én több kiállításokat láttam már a korábbi években, de gyakorlatilag a bőség zavarával küzdködnek, mindig az az érzésem.
Én szeretem a kiállításokon a bőséget, és olyan gazdag ez az anyag a vízről is, a villanyról is, és annyi minden kimaradt, amiből egy önálló kiállítást lehetne ugyanerre a témára rendezni, érdemes is volna, mert nagyon gazdag tematika.
Kicsit tágan is értelmezik ezt a vízvillanyt, mondjuk például van olyan fotó, ami egy balatoni vihart ábrázol, hát ugye ott a villamosság, az elektromosság és a Balaton is megjelenik, mint téma.
Hát igen, én korábban sose találkoztam villámot ábrázoló festményekkel, és most, hogy készültem erre a kiállításra, elmentem néhány fiatalabb művész műtermébe, és így találtam három villámos képet is, amiket örömmel beválogattam az anyagba. Az egyik villámfestő Nagy Gabriella, a másik szerző pedig Péterfi Ábel.
Grafikákat is láthatunk itt, például ami a nádaratást ábrázolja, ami manapság igen, már egy ritka dolog a Balatonnál.
Hát nem is tudom, hogy mikor lehetett utoljára, nem fagy be a szó.
A látogatóknak azért fontos, hogy legyenek húzó nevek is, például a kiállításon látható Moholy Nagynak egy érdekes színes grafikája.
Igen, hát vannak tárok a kiállításban a sok-sok ismeretlen szerző mellett. Maurer Dóra például, Altorjai Sándor, Haraszti István, nehéz felsorolni.
Azt tudja, hogy körülbelül hány tárgyat, illetve festményt, képet, grafikát állítottak ki összesen?
Gondoltam rá, hogy megszámolom, de máig nem került sor erre, viszont több mint 80 szerző szerepel.
A gyógyvizeket, ásványvizeket ábrázoló, nem is tudom, hogy ezek plakát, vagy inkább borító tervek. Ez kicsit nekem ismerős, és a Magyar Nemzeti Galériában volt egy kiállítás, mintha ott is láttam volna ezeket az alkotásokat.
Ezek számoló cédulák, ami réges-régen kiment a divatból. Ezek csodálatos reklámhordozói voltak a legkülönbözőbb cégeknek, vállalkozásoknak. Ennek a hátán adták össze a kereskedők a vevők által vásárolt tételeket, és ezt sokan nem dobták el, hála Istennek, és komoly gyűjtőtábora van napjainkban.
Makki György is egy húzó név lehet, neki egy 8 alkotásból álló sorozatát állították ki.
Igen, azt nagyon szeretem, azt a sorozatot, és már másodszor szerepel látványtári kiállításokon. Egy itáliai útja során készültek, amikor is egy kirakat üveget tisztító hölgyet kapott lencse végre 8 fázisban. Tehát amikor csupa szappan buborékos az üveg, ezzel kezdődik, és amikor már ragyogó tiszta, ezzel végződik a sorozat, és közben a mozdulatok, meg a hölgy arc kifejezése, szóval remek fotó teljesítmény.
Egy különleges csillárról is láthatunk egy fotót Lugosi Lugó Lászlótól a kiállításom.
Erre nagyon büszke vagyok, erre részben a fotóra, részben a csillárra. Ezt én szereztem még a feleségem ügyvédi irodájában lógott Tapolcán, és Lugó egyszer ott járva önarcképként készített egy fotót, mert hogy ragyogóan tükröződik az ő egész alakja ebben az Art Deco csillárban.
A kiállításon a víz-villany tematikára rímelve konkrét tárgyakat is láthatunk. Kiemelne ezek közül néhányat?
Amelyek igazi ritkaságként tekinthetők, az két fürdőkád. Az egyiknek a használati utasítását is módunk volt mellékelni, és ezt a kádat, ami összecsukható fürdőkád, hangsúlyozom, ilyennel nem igen lehet találkozni. Ez magyar világszabadalomként hirdette a korabeli propaganda, és 1932-ben született, úgy tudom. És ezek horganyzott bádokból készült kádak, a másik pedig egy olyan ülőkád, aminek ha kerekei lennének, kintóként is használni lehetne tulajdonképpen. Pazar darabok.
Nekem az egyik kedvencem Tamás Noémi Éjszaka című műve.
Ennek örülök, az egy tényleg egy nagyon nagy erejű festmény, és ifjú korában készült, amiben egy rettenetes kinézetű kutya uralja az éjszakát néhány árva villanylámpa társaságában.
Már évek óta egy izgalmas kerámia kiállítást is megtekinthetnek önöknél a látogatók.
Bán Marian, kedves egykori barátunk, hagyatéka került letétbe az alapítványhoz, és egy egykori kis könyvtárszobát engedtünk át ennek az anyagnak a bemutatására, és ez ideális, úgy méretében, mint hangulatában. Végtelen játékosság és találékonyság jellemzi az egész életművet. Ezek babákat ábrázolnak, amelyek harangoznak is a lábukkal, sótartókat, szentelt víztartókat, dobozkákat, amelyeken majd mindegyiken macska ábrázolás van, akár festve, akár plasztikában, emberalakokat, érzékeny szövegek angolul, magyarul szerepelnek. Szóval ezt muszáj látni, nehéz elmesélni.
Vörösvári Ákost a Diszeli Látványtár művészeti vezetőjét hallották. A Vízvillany című kiállítás október végéig látható a Tapolca melletti településen. A 100 éve született Nagy Ernő festőművész emlékkiállítása nyílt meg az Egri Ziffer galériában. Az életmű nagy része Egerről és a várost körülölelő tájról, hegyekről, völgyekről, patakokról, az évszakok váltakozásáról, fák, bokrok, virágok mikrolétezéséről, az élet pezsgéséről szól. Házilas Jágot a művészettörténésszel, a Derengő Valóság című kiállítás kurátorával Pilisi Csenge beszélgetett.
Azért ez nagy adóssága Egernek, hogy egy ilyen komplex, teljes életművet bemutató kiállítást nyisson.
Úgy gondolom, hogy ezzel tartoztunk Nagy Ernőnek, sokunk mesterének, viszont azért nem volt Egerváros figyelmetlen az ő életművével kapcsolatosan, mert egy nagyon szép kiállítása nyílt 2013-ban, amit az akkori Művészetek Háza rendezésében született meg, tehát az is egy szép válogatás volt. Azóta csendben vagyunk vele kapcsolatosan, és a 2017-es halála óta, ugye ez a 100 éves évforduló, szerintem nagyon fontos most. Nagyon sokan odafigyelnek rá, a szülőfalujában Felnémeten is nagyon szeretik őt, őrzik az emlékét, egy hidat is elneveztek róla. Most kicsit ezek az események egymásra fűződően megemlékeznek róla, és ezzel a nyári kiállítással egy viszonylag komplex képet szeretnénk adni róla sokféleségről, ami ezt a hosszú életművet jellemzi.
A kiállítás több szakaszra osztható, bemutatja ez a rendkívül küzdelmes és nehéz életét is. Láthatjuk ennek a lenyomatát a képein?
A kiállító tér adottságához lett komponálva az anyag, amit egyrészt a családtól, másrészt a Dobó István Vármúzeum gyűjteményéből, ugye egy nagyon komoly letéti anyaggal is rendelkezünk Egerváros önkormányzat. Azokat a nagyon szép barokk Egerről készült akvarelljeit, amit még életében megvásároltak tőle, az hiszem teljes sorozatába bemutatásra kerül majd a kiállításban, illetve még a megyei kormányhivataltól kölcsönöztünk képeket, hogy főleg a korai életútját be tudjuk mutatni. Tehát a földszinten az akvarelljeit mutatjuk be, és az emeleten pedig egy kis kronológiába, illetve technikai próbálkozások és a technikai sokféleséget is bemutató egységek lesznek, és valahol még egy kicsit a család. Tehát az ő életművének egy nagyon fontos szegmense a természet és az ember kapcsolata, és a város, ahol élt. Azt hiszem, hogy Nagy Ernő Eger nélkül nem lett volna az a festő, aki lett, és Eger kert se úgy látnánk, ahogy most látjuk, ha ő ezeket a nagyon fontos látványelemeit a városnak nem örökíti meg. Tehát valahol az a város és művésze állapot, amit talán le tudunk írni, és a kiállításban erre igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni. A másik pedig a város környezete, tehát a Bükk, tehát egyrészt a hegyvidék irányába tett kirándulásai, másrészt az Alföld, a Tisza, a víz, és a mindkét helyen megjelenő különleges fényhatások, fényviszonyok, amik megragadták őt. Egy kicsit ilyen posztimpresszionisztikus, posztnagybányai az a nézőpont, ahogy ő felfogta a tájfestészetet, sose nem akart absztrakt lenni, soha nem akarta egyébként ezeket a 20. század végi trendeket, allűröket magára húzni. Ha naturalista is, akkor nem hiperrealista. Ha elvonatkoztat, akkor soha nem absztrakt. Hogyha valahol a lelki mélységekbe, vagy az emberi lélekbe akar belelátni, akkor se húz magára olyan kifelé gesztikulált erős elemeket a művészetével, ami a 20. század művészetét jellemzi. Tehát egy halkszavú művészetről van szó, én azt hiszem, egyébként is egy szófukar ember volt. Szívesen beszélt egyébként a művészetről, meg arról a művészeti világról és önmagáról, amit ő megélt, de azokat a dolgokat, amik zavarták őt a világban, azokat azt hiszem szó nélkül hagyta, és inkább szótlanságba burkolózott. Ez valószínűsíthető, hogy sorsából adódóan válhatott ilyenné. Nagyon meggondolta, amit kimondott. 18 évesen 4 év hadifogságot hozott neki a sors Moszkva mellett, ahol is már kicsit hamarabb megismerte a nagy eszmét, mint ahogy az 50-es években a magyar társadalomra ez rátört, és hát ennek megfelelően tudott valahol egyenes gerinccel megmaradni ember és művész. De ehhez nagyon-nagyon látni kellett, és fölülről kellett látni az akkori eseményeket.
A kiállítás meddig látogatható?
Szeptember 27-ig lesz nyitva a kiállítás, tehát egész nyáron. Remélem, hogy a egri város lakók számára nagyon sokat fog jelenteni. Tulajdonképpen egy kis városi séta is, meg egy kis séta egy igaz ember életművében. Azt van is reménykedem, hogy mindez a városba látogató idegenek számára is érdekes lesz. Ha magát a művészt annyira nem is látják meg a kiállításban, de gyönyörű városunkat igen.
A 100 éve született Nagy Ernő festőművész emlékkiállítását az Egri Ziffer galériában láthatják. Ha pedig moziba szeretnének menni, figyelmükbe ajánlom, hogy a Cannes-i bemutató és az Urániában megtartott premier előtti vetítés után már országszerte látható Pedro Almodóvar új filmje, a Keserű karácsony. Az Oscar-díjas spanyol rendező ezúttal az autofikció eszközeivel vizsgálja a gyász, az emlékezet és az alkotás összefüggéseit. Külön öröm volt számomra, hogy a filmben, ha csak egy epizód erejéig is, de ismét látható a korábbi Almodóvár filmek egyik kiemelkedő karakter színésznője, Rossi de Palma. Ha pedig Pécsen járnak, ne feledjék, hogy elstartolt a 10. Zsolnai Fényfesztivál, Közép-Európa egyik leglátványosabb fényművészeti eseménye. Pécs történelmi belvárosa és a Zsolnai negyed egyetlen monumentális ragyogó szabadtéri fénygalériává alakul. A jubilómi rendezvény idén a világhírű op-art művész Viktor Vázarelli előtt tiszteleg, és minden eddiginél lenyűgözőbb interaktív vizuális élményekkel várja a Pécsre látogatókat. Thank you. Súgójuk mai adásában egyebek közt a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Zsámbéki Nyári Fesztivál programjait, valamint a balatonfüredi nagyszabású vasari kiállítást ajánlottuk a figyelmükbe. Súgójuk hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben a Kölcsei Központból, ma 19 órakor is, vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. A világjáró művészeink adásában a Görög Sisters zongorázik. Görög Noémi és Görög Enikő duója 2023-ban a Bécsi Nemzetközi Zenei Verseny kortárs zene kategóriájának aranyminősítését érdemelte ki. Most Rachmaninov, Alfred Schnittke és George Gershwin két zongorás átiratait adják elő. Az április 9-i koncert felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 óra 54 perckor a Bartók Rádióban. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Élőben a Debreceni Kölcsei Központból, ma 19 órakor és vasárnap 15 óra 6 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Koncert a